Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást hallgatóinknak. El kell mondanom, hogy a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Megtervezték már, hogy hogyan fog működni a budapesti közösségi közlekedés iskola kezdéskor?
Jó estét kívánok, én is köszönöm a meghívást. Igen, igazából... Azt tudjuk mondani, hogy a közösségi közlekedés teljes kapacitással ment tulajdonképpen a járvány idején, majdnem teljesen végig, azért, hogy tudjuk tartani azt a fajta társadalmi távolságtartást, amit előírtak akkor a jogszabályok. Ma már ezek nincsenek hatályban, de nyilván ettől még szeretnénk minden eszközzel elérni azt, hogy a közösségi közlekedés újra népszerű legyen, hiszen egy város, egy ekkora város nem működhet közösségi közlekedés intenzív használata nélkül. Most azért a kapacitásunk 50%-a alatt vagyunk, tehát még mindig van egyfajta nyilván sok szempontból érthető távolságtartás a közösségi közlekedéssel, de azt nagyon fontos látni, hogy van egy szint, ami fölé már ezt a kapacitást fizikailag nem lehet emelni.
Nincs annyi jármű.
Nincs annyi jármű, nincs annyi út, nincs annyi hely, ahol elférnek a járművek, és hát ugye a fő infrastruktúránk, a villamosok, a metrók azok gyakorlatilag folyamatosan járnak. Éppen ezért volt a fővárosnak is jelen időben fogalmaznék, sőt jövő időben is van és lesz is egy olyan kezdeményezése, hogy próbáljuk a járványügyi védekezés kapcsán a tömeg elkerülés érdekében az összes lehetőséget lehívni. Ebben egy nagyon fontos része a távmunka, ami azt gondolom, hogy a járvány kapcsán egy fontos előlépés történt a magyar munkaerőpiacon. Ugye az utolsó helyeken voltunk Európában a távmunka részarányában. Nyilván az, hogyha ezt tudjuk növelni, akkor az lehetővé teszi, hogy a zsúfoltságot a városban elkerüljük. A másik pedig nyilván az iskola kezdés. Elkezdődött egy társadalmi párbeszéd arról, hogy valamilyen csúsztatott iskola kezdéssel induljunk el Budapesten. Ennek nyilván van egy csomó szempont, amit figyelembe kell venni. Ma nagyjából abban az irányban gondolkodunk, hogy azt szeretném majd kezdeményezni az iskola fenntartóknál, hogy a középiskolák esetében Budapesten ne 8 órakor, hanem 8:30-kor kezdődjön a tanítás. Ugye azt a korosztályt célozzuk meg, akik már önállóan közlekednek jellemzően, ezáltal nem a munkaerő piac nyilván egy nehezebben kiszámítható sokszínű partner, és ezért nem hoznánk a szülőket abban a helyzetben, hogy az iskolában mondjuk 8:30-re kell menni, de a munkahelyre 8-ra, tehát ez nyilván nem működik, de azoknál a diákoknál, egyetemisták és középiskolások esetében, akik jellemzően önállóan közlekednek már, ezt a javaslatot rajzolódik ki, mint egy olyan javaslat, amely végrehajtható, könnyen kommunikálható. Ebben természetesen mi csak javaslatot tudunk tenni, tudunk érvelni emellett, ez azért jelentősen csökkenteni a csúcsidőben a közösségi közlekedés, és általában a közlekedésnek a zsúfoltságát fogunk kezdeményezéssel élni a nyilván a klik felé, hogy ezt fontolják meg. Itt nem teljesen egyértelmű, hogy az intézményvezetők önállóan tudnak erről dönteni, vagy pedig kell ehhez a tankerületnek az együttműködése, de mi ezt látjuk egy olyan javaslatnak, amely alkalmassá tenni a várost arra, hogy a zsúfoltságot a csúcsidőben egy kicsit enyhíteni tudjuk.
Aki önállóan tud közlekedni, az akkor ezek szerint a javaslat szerint menjen 8:30-re az intézményébe, akit meg a szülei visznek, az pedig az eredeti kezdés szerint akármikor is kezdődik, 7:30-8, menjen akkor, hogy be tudjon érni 8-ra a munkahelyére, ha az 8-kor kezdődik.
Hát igen, ugye ezeket nem tudjuk, nyilván a nagyon, nagyon különböző élethelyzetek vannak, nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ezért azt gondoljuk, hogy ez egy végrehajtható szempont, és azért ez a közösségi közlekedés használók esetében ez egy érezhető könnyítés jelentene a csúcsidőben, és talán nem borítaná fel a családoknak a logisztikai kihívásait. Én is kétgyerekes apukaként pontosan tudom, hogy azért ez nem olyan egyszerű összeegyeztetni az iskola kezdés, munkahely kezdésnek a szempontjait. Egy ilyen javaslatot megfontolásra kiéleltünk az eddig egyeztetések alapján. Ez tűnik egy olyannak, ami megléphető, van érdemi hatása, és talán nem borítja föl a családoknak az életét sem.
Hány járványhullámot fog még kibírni a BKV? Mert én például március 19-e óta nem veszek havi bérletet.
És hát nem vagyok ezzel. Szomorúan egyetlen. Hallom.
Hát mert nem használom.
De igaza van. Remélem, hogy ezt az egyet kibírja. Tehát azt kell látnunk, hogy a közösségi közlekedés Ugye 30 éve politikai viták tárgya, a finanszírozás oldaláról nézve a budapesti közösségi közlekedés. Én most is azt gondolom, hogy a közösségi közlekedés alulfinanszírozott, tehát egy ekkora város közösségi közlekedését nem csak a város polgárai használják, ezért nem is elvárható, hogy csak a város polgárai fizessék ennek a költségeit, és éppen ezért a nemzetközi standard, ugye az, hogy az államok vagy a régiók különböző államfelépítések vannak, de nagyjából egyharmad részben az állam szokta ezt finanszírozni. Van a BKV, BKK működésében állami pénz, de azért ennek a túlnyomó többséget a fővárosi önkormányzat termeli ki, illetve hát az utasok ugye a jegybevétel révén. A jegybevétel drámai mértékben visszaesett, teljesen érthető okokból. Egy időben mi is arra kértük az embereket, hogy ne használják a közösségi közlekedést a járvány legnehezebb pillanataiban, ezt kommunikáltuk. Ma már azt kommunikáljuk mindenkinek, hogy a közösségi közlekedés az eddigi tapasztalataink szerint sokkal kisebb mértékben járul hozzá a járvány terjedéséhez, mint korábban ettől tartottunk, vagy féltünk. Van egy nagyon fontos mobilintézkedés, amit a budapestiek, hál' Istennek, egyébként nagyon nagy mértékben betartanak, és ezért végtelenül hálásak vagyunk nekik, ez pedig a maszkviselés. Ha valaki közösségi közlekedést használja, maszkot visel, illetve a többiek is ezt megteszik, akkor gyakorlatilag nem jelent érdemi veszélyt a közösségi közlekedés a járvány szempontjából. Viszont az idei évre vonatkozóan nagyjából egy 25-30 milliárd forint az a jegybevétel kiesés, amit a városnak ki kell pótolnia, és a költségeink érdemben ugye nem csökkentek, hiszen a kapacitást fönn kell tartani, és különben is jellemzően ugye nagyon nagy mértékben a gyakorlatilag az üzem működése, azon nem nagyon tudunk spórolni. Nyilván, amit lehet, azt megpróbáltuk, és volt a plusz kiadásaink ezen kívül is, hiszen a járműveket rendszeresen fertőtlenítjük a mai napig is. Ezek miatt nagyon nehéz helyzetbe került a város, és ezen belül közösségi közlekedés finanszírozása. Azt remélem, hogy előbb-utóbb a járvány magunk mögött tudjuk hagyni, és a budapesti, egyébként azt gondolom, hogy európai színvonalú közösségi közlekedést újra nagy arányban fogják használni a budapestiek.
Kinek a feladata lesz betartatni a maszkviselést a buszon, mert a busz sofőrnek van egyéb dolga, vezetnie kell.
Igen. Az ellenőröknek van feladatuk ezzel kapcsolatosan, tehát ők felszólíthatják az utasokat annak érdekében, hogy a maszkot viseljék, és adott esetben le is tudják szállítani a járműről azt, aki ezt nem hagyja végre. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy itt alapvetően az emberek együttműködési szándéka az, ami a kulcs tényező, és ezt a szándékot szeretnék megerősíteni egy aktív kommunikációval. A járvány elején is nagyon aktívan kommunikáltuk ezt a kérést, vagy ezt a jogos elvárását mindannyiunknak, hogy a közös egészségünk és a járvány megfékezés érdekében hordjunk maszkot. Én azt gondolom, hogy most is 80% fölött van a maszkviselés, egy kicsit lanyhul a fegyelem, vagy az odafigyelés, és ez bizonyos szempontból érthető is, mert nyár van, meleg van, egy kicsit már úgy érezzük, hogy ez elmúlt ez a dolog.
De nem múlt el.
De nem múlt el, és főleg a környező országokban nem múlt el, és sajnos a nagyszámok törvénye szerint az nem reális, hogy Magyarország megúszza a járvány erősödését, hiszen látjuk, hogy Romániában, Szerbiában drámai adatokat is látunk. Tehát én arra kérek minden budapestit, hogy a szabadságunknak ezt a kicsi elemét, hogy maszkban szállunk föl a buszra, és egyébként az üzletekben és általában a zárt térben maszkot használunk. Ezt tegyük be a közösbe annak érdekében, hogy azt, amit nyertünk a karantén feloldása után, azt a szabadságot meg tudjuk őrizni, és azt a helyzetet, hogy Magyarországon azért ez a járvány lecsendesedőben van. Ez egy fantasztikus helyzet, amit sajnos nem adatott meg más környező országokbeli polgároknak. Ezért kérek minden budapestit, hogy használja a közösségi közlekedést, de mindig hordja maszkot.
Milyen tapasztalatokat vontak le a járvány budapesti terjedéséből, például a Pesti úti idős otthonban történtekből?
Természetesen nehéz erről szikáron és szakmai alapon beszélni, hiszen egy rendkívül átpolitizált kérdés ez az egész ügy. Tudjuk azt, hogy Európában a halálesetek fele idős otthonokban történt, az idős otthonok, mint intézmények, illetve az ott lakók is nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, nagyon erős kockázati csoport. Szerintem ezzel együtt is, hogyha mellé tesszük azt az adatot, hogy milyen mértékű a kórházi fertőzöttség Magyarországon, hogy valójában a kórházak milyen mértékben vannak kitéve az átfertőzésnek, és hogy minden második haláleset kötődik kórházi fertőzéshez, és ráadásul azt is tudjuk, hogy az intézményeinkbe konkrétan az összes intézményünket föl tudom sorolni, ahol megjelent a járvány, mindenhonnan erős a gyanunk, persze bizonyítani nagyon nehéz ezeket a dolgokat, de mindig olyan bentlakónál jelentkeztek a tünetek, akik egyébként a közelmúltban kórházi kezelésen estek át. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy azt a protokollt, ami szerencsére ma már van, nem így indultunk, most nem akarok, tényleg nagyon szeretném a politikai vitáinkat inkább szakmai együttműködésé formálni a kormánnyal és a járványügyi hatóságokkal kapcsolatosan, de korábban mi nagyon nyomatékosan kértünk, hogy a kórházból visszakerülő ápoltjak, ami ellátottjaink azok, az csak akkor kerüljenek vissza a helyükre, hogyha a negatív koronavírus tesztet végezte rajtuk, és pontosan tudjuk, hogy nem fertőzőek. Ma már ez kötelező protokoll. Ez nagyon fontos, hogy ezt fönntartsuk. Amit mi tudunk tenni, az az, hogy egyelőre az idős otthonainkban nem töltjük föl az üres létszámokat. Elindult egy program annak érdekében, hogy ezeket az egyébként rendkívül túlzsúfolt intézményeket, és sajnos 20 éve túlzsúfolt intézményeinket alkalmassá tegyük arra, hogy adott esetben el lehessen különíteni olyan bentlakókat, akik esetében felmerül a járvány terjedésének a veszélye, és természetesen ma már sokkal jobban állunk védőfelszerelésekben, hiszen pontosan tudjuk, hogy a járvány kezdeti időszakában az egész országban minden állami és önkormányzati intézménynél volt probléma a védőfelszerelések kapcsán, ezek most rendelkezésre állnak, és olyan kisebb belső átalakításokat végzünk a nyár folyamán, amelyek lehetővé teszik azt, hogy jobban tudjuk izolálni a pácienseinket az intézményeken belül. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és minek meg kell tennünk annak érdekében, hogy a járvány ne erősödjön föl újra, és ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van az, hogy a kórházaink is biztonságban legyenek.
Amikor legutóbb itt volt, azt mondta, hogy ez egy tévedés, hogy Budapestnek nincsen lehetősége az egészségügyi intézményein keresztül egészségügyi ellátást nyújtani, mert ott vannak a kerületek. Ebből a szempontból a járvány milyen következtetésekre vezetett?
Hát ugye a kerületek által működtetett járóbeteg ellátó intézmények a járvány kezdeti időszakában gyakorlatilag bezártak, tehát csak a szükséges ellátásokat biztosították. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak fölhívta a figyelmét az egészségügyi ellátó rendszer fontosságára. Szerintem itt van komoly teendőnk, tehát most végre vissza tudunk térni például ahhoz a programnak a végrehajtásához, amihez a kormánnyal együttműködésben forrásokat is szereztünk, hogy például a várólistákat rövíteni tudjuk, hiszen ez egy komoly vállalásunk volt, és ezt nagyon hisszük. Azt gondolom azonban, hogy itt alapvetően azt kell látnunk, hogy a fekvőbeteg ellátás nagyon erősen próbálok, hogy mondjam, érzelem és ebben az értelemben politikamentesen fogalmazni, hogy a gócpontjai voltak a járvány terjedésének a felfőbetegellátó intézmények, nem a járóbetegellátó intézmények, a kórházak voltak azok, amelyek sajnos ki voltak téve ennek a kockázatnak. Ugye Magyarországon a kórházi fertőzések kapcsán régóta van vita. Különböző számokat látunk ezzel kapcsolatosan, minden szám nagyobban nullánál, az egyébként nyilván az egy túl nagy szám. Ezért azt remélem, hogy az Európai Unió újraindítási csomagjából szerzett források egy részét a kormány arra fogja felhasználni, Budapesten is, hogy a kórházainkat fejlesszük, és mi is természetesen szeretnénk forrásokhoz jutni, akár ebből az alapból, akár máshonnan, hogy az idős ellátásban egy rendszer szintű reformot véghez vigyünk, mert azért azt látni kell, hogy egy elidősödő társadalomban élünk, ahol egyébként olyan intézmények is szolgálnak az idős ellátásban, olyan intézmények is működnek, amelyek egyszerűen túlzsúfoltak, ezeket ki kéne tagolni, egy új idős ellátási stratégiát kéne kialakítani. Ez nyilván azt jelenti, hogy ez sokkal több forrás kell, mint ami ma ebben a rendszerben, ebben az ágazatban benne van. Ez igaz a működésre is, hiszen az önkormányzatok által működtetett idős ellátást az állami normatíva nagyjából a fele mértékben fedi le, tehát a többi pénzt az önkormányzatok teszik bele, kerületek is, főváros is, illetve azt gondolom, hogy el kell egy új idős ellátás, egy új szociális intézményi stratégia kell, hogy azokat a rendszer szintű problémákat, amik a járvány kapcsán különösen nagy politikai figyelmet kaptak, ezeket meg tudjuk oldani.
De ha jól értem, akkor most azt tudják tenni egy következő, lehet, hogy jön, lehet, hogy nem jön szakaszra, hogy nem engednek be több ellátottat, és megpróbálják tágasabb, elkülönítésre alkalmasabb tereket csinálni ugyanazokban az intézményekben, ami van.
Igen, most ezt tudjuk tenni. Ez fontos ehhez hozzátenni, hogy ez a fővárosi önkormányzat számára ez egy nagyon komoly költségvetési kiadást is jelent, hiszen a finanszírozás arra ösztökélni a fenntartókat, független attól, hogy ez ki ez a fenntartó, hogy tele legyenek, hogy nyilván, hogy több páciens legyen, hiszen gyakorlatilag egy fejkvóta alapján működünk. Most nyilván ez a szempont ez most nem érvényesülhet. Az üres helyeinket igyekez, csak nagyon indokolt esetben veszünk föl új ellátottat, pedig továbbra is nagyon hosszú várólistáink vannak, tehát hiába történt ez a járvány, és még egyszer mondom, Európa szerte óriási problémák jelentkeztek ezen a területen. Most próbálunk egy kicsit kisebb beavatkozásokkal az intézményeket fölkészíteni erre a helyzetre. De azt gondolom, hogy itt újra kell gondolni az idős ellátást. Még egyszer mondom, azért, mert egy elidősödő társadalomban vagyunk, és a szociális ellátórendszerre ez egy óriási terhet fog jelenteni.
Mi lesz az új kerékpár sávok sorsa?
Hát ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, amit mindig elmondtunk. Ugyanazt a mintát követtük, mint a legtöbb európai nagyváros, amikor forgalom visszaesett, csökkent a tömegközlekedés nagyon nagy mértékben, a gépkocsi közlekedés is nagy mértékben, mindenhol a kerékpáros közlekedés jött ki győztesen, ha úgy tetszik, ebből a változásból. Budapesten is azt gondolom, hogy nagyon sok rekordot megdöntöttünk, tehát jelentős mértékben nőtt a városon belül kerékpáros közlekedés. Szerintem vannak olyan útvonalak, mint mondjuk a Bartók Béla út, ahol különösebben nincs is szakmai vita az ottani kerékpársávok helyességéről. Ott a forgalmi adatok azt mutatják, hogy vannak időszakok, amikor több kerékpáros közlekedik, mint autós. Nyilván vannak olyanok, amelyek éles vitát váltanak ki. Én ezeket a vitákat bizonyos szempontból azért szeretem, mert azt gondolom, hogy erről kéne szólni a politikának, tehát, hogy például miről szól mondjuk a nagykörút, milyen nagykörútat szeretnénk, hogy ez egy közlekedési csomópont, vagy szeretnénk, hogyha egy forgalomcsillapított belvárosunk lenne, amely egyébként lehetővé teszi azt is, hogy kerékpáros közlekedés legyen. Egy szó, mint száz. Ezeket a társadalmi vitánkat augusztusban lefolytatjuk, lesznek különböző a kerületek bevonásával elindítunk egy társadalmi párbeszédet, lesznek online fórumok, ahol ezekről mindenki el tudja mondani a véleményét, és a nyár végén döntünk azokról a kerékpársávokról, amiket kialakítottunk. Egy részük biztosan megmarad, másokról pedig megpróbálunk egy olyan döntést hozni, ami a legtöbb szereplő számára elfogadható. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy például a körút, nagy körút kapcsán ez a vita nem szólhat szerintem csak arról, hogy van-e kerékpársáv, vagy nincs, mert igazából ez kijelöli a nagykörút hosszú távú sorsát is. Mert egy olyan nagykörút, ahol kétszer-kétsávos az autóforgalom, az természetesen az autós közlekedés szempontjából jelent bizonyos előnyöket, bár egyébként a dugók ettől nem fognak megszűnni, tehát pont akkor két sávban fogunk ülni a dugóba, és nem egyben. De akkor elveszítjük azt a lehetőséget, hogy egy kisebb autóforgalom, kisebb zaj és légszennyezettség legyen a körúton, és nem tudjuk visszacsábítani az életet a nagykörút sokszor sivár kirakataiba. Tehát ez egy komplex kérdés, amit szerintem komplexen kell majd megbeszélnünk. Augusztusban lesz erre mód, hogy mindenki elmondja a véleményét, és iskola kezdés előtt augusztus végén, szeptember elején fogunk dönteni ezekről.
Azt látják-e már, hogy a megnövekedő kerékpáros forgalomnak milyen kockázatai vannak? A kerékpáros, meg a gyalogos a forgalomnak az a résztvevője, aki karambol esetén mindjárt vérzik. Bele is hallhat.
Természetesen a közlekedés biztonság egy nagyon fontos szempont ebből az ügyből. Nyilván a mostani ideiglenes kerékpársávoknak nagyobb a biztonsági kockázata, mint egy olyan kerékpársávnak, ami adott esetben fizikai elválasztó vonalakat is jelent, és amelyeket a közlekedők megtanultak. Hál' Istennek nem tudunk balesetről az elmúlt időszakban, természetesen ez is egy nagyon fontos szempont. Ezekre figyelembe véve kell majd döntést hozni. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy bár én magam elég sokat bringázom, de hogy ez nem egy kerékpáros kérdés, és nem is csak elsősorban közlekedési kérdés, bár kicsitlenül az is. Azt a kérdést kell föltennünk, hogy hogyan képzeljük el hosszú távon az életünket, és azért az a tendencia, hogy a közlekedésnek a volumene nagyjából megmaradt, a távmunka egy picit ezen csökkentett összessége van, az összközlekedési volumen a városban megmarad, és ezen belül minden, ami zöld és fenntartható, az visszaesik, közösségi közlekedés, erre gondolok elsősorban, és a gépjármű közlekedés pedig megnő, az hosszú távon egy fenntarthatatlan várost eredményez. A járvány természetesen egy rövid távú újragondolásra késztet minket, de egy hosszú távú újragondolást is feltételez. Mégpedig azt, hogy milyen egy élhető város. És egy élhető város biztosan azt jelenti, hogy van tér zöld felületnek, hogy van tér a biztonságos gyalogos vagy kerékpáros közlekedésnek, és tulajdonképpen a maga a közterület, a város legszűkösebb erőforrása, hiszen a város attól város, hogy sokan élünk egy helyen. És éppen ezért a maga a közterület egy nagyon-nagyon fontos és egy hiánycikká válik a városban. Ráadásul a társadalmi távolság miatt, tartás miatt még több igényünk van arra, hogy legyen közterület. Az erről szóló társadalmi viták egy nagyon fontos vitái az elkövetkező időszaknak, és ezek a viták abban az értelemben jó viták még akkor is, hogy adott esetben a ebben a társadalmi vitában nincsen többségi támogatottsága valamilyen politikai álláspontnak, például abban, amit én javaslok a városnak, de ezek a viták legalább érdemi tartalmi viták, és nem arról szólnak, hogy akkor ki a hazáruló, meg ki a gazember, meg ki a nemzet ellensége, hanem arról szól, hogy hogyan akarunk élni ebben a városban.
De hogy fog az ügy a végén eldőlni? Politikusok döntik el? Szó többséggel? Lesz róla budapesti népszavazás? Lobby szervezetek érveit ütköztetik össze, és amelyik jobban hangzik, az fog győzni?
Hát a végső soron természetesen a politikának kell dönteni, hiszen a megválasztott vezetők döntenek. Én nagy híve vagyok a népszavazásoknak, de talán egy körúti kerékpársáv kapcsán nem írnék ki népszavazást.
Budapest egészének élhetősége szempontja, az már van olyan súlyú kérdés, hogy arról lehet beszélni.
Ez is egy jogos kérdés, hogy milyen mértékben esik latba egy belvárosi polgár véleménye, akinek az ablaka alatt mennek el az autók, és milyen mértékben az, aki a külvárosból jön, és egyébként teljes joggal közlekedni akar a városban, és ez az autóját akarja használni. Ez egy nagyon érzékeny folyamat, és sajnos az ilyen típusú vitákban kevés tapasztalatunk van. Mi elkezdtünk egyeztetni különböző társadalmi szereplőkkel, de nyilván a kerékpáros klub nagyon más mond, mint az autóklub, tehát hogy ezzel azért nincs mit meglepődni.
De önmagában mind a kettő koherens gondolatrendszer.
Igen. Azt a kérdést kell föltenni, hogy mi a hosszú távú víziónk egy élhető városról, és éppen ezért ez nem csak kizárólag közlekedési kérdés. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről nyilván a főváros vezetése fog dönteni, de egy olyan társadalmi vita után, amelyben mindenki el tudja majd mondani a véleményét. És ezeket figyelembe is fogjuk venni, hiszen nem olyan típusú, én nagyon sok mindent szeretnék ebben a városban megváltoztatni, de olyan típusú változások, amelyek mögött nincs ott a társadalom egy jelentős többségének az akarata, azok nem fognak megvalósulni. Én nem hiszek az ilyen józsefinista, jobbító szándékú típusú politikában. Szerintem át kell beszélni a dolgokat, és én tudom, hogy vannak érveink, ezeket el fogjuk mondani ebben a vitában, és próbálunk egy olyan döntést hozni, ami a lehető legtöbb szereplő számára elfogadható. Egyébként nyilván többféle alternatíva van, tehát az is, hogy marad a mostani helyzet, az, hogy például a nagykörút kapcsán, hogy a parkolósáv helyén van kerékpársáv, az is lehet, hogy a város bizonyos részei megmaradnak máshol, akár a körúton belül is vannak olyan részek, ahol sokkal nagyobb a igény van a kétsávos gépkocsi közlekedésre, valahol ez kevésbé fontos már. Tehát ezeket összepróbáljuk különböző szakmai módon összecsomagolni ezeket a lehetséges ajánlatokat.
De az, hogy a buszsávban maradnak a kerékpárosok, ez egy hosszú távú megoldás, ha nincs rá más lehetőség?
Hát van ilyen is, egyébként ez se idegen a nagyvárosi tapasztalatainktól, tehát létezik már ilyen máshol is, ez nem szerencsés helyzet kétségtelen. És például az Üllői út kapcsán ugye a 3-as metró felújítása remélhetőleg hamarosan indulott, mindenképpen egy nagy arányú buszforgalom fog kialakulni. Nem ideális megoldás, de lehetnek olyan városrészek, ahol egy hiányzó kerékpár szakasz gyakorlatilag romba dönti a teljes rendszernek a működését, hiszen itt komplex rendszerben kéne gondolkodnunk, és ezért azt gondolom, hogy az ott esetben ez is elfogadható, messze van az ideálistól természetesen.
Indul a 3-as metró, mert Tütőköt a főpolgármester helyettes azt mondja, hogy veszélyben van a felújítás megkezdése. Veszélyben van?
Abban az értelemben veszélyben van, hogy a fővárosnak van egy érvényes szerződése egy vállalkozóval, ugye itt a Svitelszki ezt tudható céggel van egy vitánk, azt gondolom, hogy ebben a vitában nekünk van igazunk, és nem gondolom azt, hogy bármilyen szempontból olyan típusú követeléseket, amelyeket maga a vállalkozó nem tud igazolni műszaki adatokkal, ezeket nekünk komolyan kéne vennünk, és nem szeretjük a zsarolást sem. Ezzel együtt is folyamatosak a tárgyalások, éppen ma is volt egy hosszú egyeztetés házon belül a lehetséges kémeletelekről. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát sürgősen rendeznünk kell, de a főváros egyébként nem tud, tehát jogszerűen nem tud, és természetesen nem is akar olyan típusú igényeket kielégíteni, amelyeket nem tart megalapozottnak. Kétségtelen, hogy ez a beruházás nagyon elhúzódott, hiszen a közbeszerzést, ha jól emlékszem, még 2017-ben nyerte el az alvállalkozó, és azóta sok minden nyilván megváltozott, tehát lehetnek olyan szempontok, amik a jelenlegi szerződés szerint jogos igényeknek tűnnek, ezek messze túl vannak ezen, és még egyszer mondom, nem hagyjuk magunkat zsarolni, megállapodni lehet velünk, zsarolásra nem engedünk, ezért van forgatókönyv arra is, hogyha egy új közbeszerzés keretében kell kiválasztanunk azt a céget, amely elvégzi ezt a munkát, de nincs veszélyben a beruházás.
Meddig nincs veszélyben a beruházás? Az mit jelent, hogy új közbeszerzés keretében kell kiválasztani egy új beruházót? Ezek az elég nagy falatok szoktak lenni.
Igen, de van ilyen lehetőség is. Tehát, hogyha ellehetetlenül a beruházás, akkor kénytelenek leszünk felbontani a szerződést.
Ez hetek vagy hónapok kérdése? Vagy napok kérdése?
Én azt gondolom, hogy ez októberben jutunk el arra pontra, hogy ebben végső döntést tudjunk hozni.
Tehát akkor októberig nem kezdődik nagy valószínűség.
Hát eleve novemberben kezdődött volna, és egyébként a jelenlegi tudásunk szerint bőven benne vagyunk az eredeti menetrendnek, majdnem egy év laufunk van, hál' Istennek, nyilván minden beruházás minél előbb készül el, annál jobb, tehát van ebben még mozgástér, de hát egy 18 milliárdos plusz igényt fogalmazott meg a Switerski, ami hát, hogy mondjam, kicsit erős.
Nem fizet. Azt mondta, hogy a 3-as metró klimatizálása az nem pénzkérdés, ez még a hideg februárban volt. Mikor kezdődik a szerelés?
Van egy műszaki kérdés, ami abban az értelemben megoldódni látszik, hogy tárgyalásban vagyunk nemzetközi klímacégekkel, hogy mi az a technikai megoldás, amit ezekben a járművekbe lehet szerelni. De van egy ezt megelőző probléma, egy jogi probléma, mégpedig az, hogy az orosz beszállító egy együttműködése kell ehhez, hiszen a mostani helyzetben elveszteni a főváros a garanciát, hogyha hozzányúlnánk az ő hozzájárulások nélkül is, ez a hozzájárulás jelenleg hiányzik, akkor fogunk tudni ezen túllépni, hogyha más jogvitákat, például a kötbér, a beszállítással kapcsolatos kötbér vitáinkat tudjuk rendezni. Tehát itt ez egy nagyon nehéz történet, és nem vagyok egy visszafelé mutogatós típus, de a főváros véleménye szerint rossz döntést hozott akkor, amikor a 3-as metró járművei kapcsán nem új kocsik beszerzése mellett döntött, hanem a felújítás mellett. Ezekkel az orosz metrókocsikkal sok probléma van, és hát ezeket utólag sokkal nehezebb megoldani, mint hogyha mondjuk a főváros annak idején amellett dönt, hogy új gépkocsi, új metrószerelményeket szerez be. Nyilvánvaló, hogy itt volt egy kormányzati szándék, amit a főváros ebben az értelemben végrehajtott. Összességében szerintem nem került volna többen, vagy nem került volna érdemben többen az, hogyha új korszerű járműveket veszünk. Ezzel együtt is, hogyha sikerül az orosz féllel megállapodni, lezárni a kötbérvitáinkat és elérni azt, hogy hozzájáruljanak a légkondicionáláshoz, akkor ez el fog indulni. Ez nem egy óriási összeg, pár milliárd forint, természetesen minden pénz sok, de hogy ez még egyszer mondom, éppen ezért mondtam azt, hogy nem pénzkérdés.
De a kötbérvita az mennyi? Mert ha jól értem, akkor előbb a kötbérvita, és addig nem járul hozzá a klimatizáláshoz, ezzel serkentve a kötbér kifizetését.
A kötbérre nekünk tartoznak, úgyhogy igen. De valóban ezt a vitát le kell zárni, nem rajtunk múlik az, hogy ez megtörténjen. Egyébként annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért érezhetően kevésbé van már forróság a 3-as metróban. Ennek több oka van, az egyik az, hogy beszereltünk nem klimatizáló, hanem légkeverő berendezéseket, és a metróknak a fék rendszerét is átalakítottuk annak érdekében, hogy ne hevüljenek föl ennyire. A fékezés is ugye fűtötte ezeket a szerelményeket, tehát azt gondolom, hogy sokkal normálisabb most a hőmérséklet a 3-as metróban már, de szeretnénk a klimatizálást véghez vinni. Még egyszer mondom, egy borzasztó nehéz örökség ez, amit megörököltünk a metrókocsikkal kapcsolatosan, és itt azért azt gondolom, hogy annak a vizsgálóbizottságnak, amit felállítottunk, lesz mit vizsgálnia ennek a döntésnek a kapcsán, hiszen azt se felejtsük el, hogy ha már megszületett az a döntés, hogy a főváros felújítja a metrókat és nem újakat vesz, akkor is fontos tudni, hogy erre a közbeszerzésre is két jelentkező jelentkezett, és volt egy a közbeszerzésből kizárt fél, aki egyébként olcsóbban csinálta volna meg a felújítást, és be is szerelte volna a klímákat, tehát ő vállalta azt, hogy klimatizálja a kocsikat, mégis az akkori döntés az volt, hogy ezt a céget kizárták a versenyből, és egy olyan cég nyert, amelynek, hát most bocsánat, ezt kénytelen vagyok elmondani, egy olyan cég nyerte meg ezt a tendert, aki egyébként közös cégeket üzemeltet a jelenlegi kormányszóvivő férjével, aki korábban Talós István helyettese volt, tehát itt egy elég erős üzleti politikai összefonódás látszik ebben az ügyben. ez az örökség, azon dolgozunk, hogy ezen túllépjünk, és idén el fog indulni tesztüzemben a klimatizálás, tehát lesz néhány kocsi, ahol elkezdjük tesztelni ezeket a műszaki megoldásokat.
De akkor is, ha nincs megállapodás kötbérről az oroszokkal?
Az, hogy ilyen próba jelleggel csináljunk ki néhány metrokocsival, elinduljon a folyamat, ahhoz azt gondolom, hogy el tudjuk érni az orosz fél együttműködési szándékát.
Vagy magyarán be lehet szerelni minden kocsiba tesztüzemmel egy klimatizálást?
Nem, néhány kocsiban elkezdjük, ezt a folyamatot, és remélem, hogy sikerül megállapodnunk, és akkor jövő évben többek között például a kötbérből, amit a főváros szerintem jogosan fogalmazott meg az orosz féllel kapcsolatosan, ebből a pénzből fel tudjuk újítani a metrókocsikat a légkondicionálás szempontjából.
Kormánypárti politikusok azt mondják, hogy van a fővárosnak állampapírban, mint egy 180 milliárd forintja, amiből el lehetne kezdeni végre a Lánchíd felújítását. Van-e, és ha igen, akkor miért nem lehet ebből elkezdeni a Lánchíd felújítását?
Keresem a szavakat, hogy hogyan jellemezem ezt a vitát Lánchíd ügyben. Talán a dedós vitát tudnám mondani. Nyilván mi is kénytelenek vagyunk válaszolni ezekre a feltételezésekre. A Lánchíd, a főváros költségvetési helyzete az borzasztó. Nem most, nem a Lánchíd felújítása kapcsán, hanem a jövőre nézve. Természetesen megörököltünk egy állampapír mennyiséget, ez egy viszonylag szép összeg, nagyjából annyi, amely adósságot is megörököltünk. Tehát ez a pénz, ez valójában ebben az értelemben nincs, hiszen a fővárosnak hosszú távon nagyjából ennyi hitel kell majd visszafizetnie. A Lánchíd felújítása kapcsán azt kell tudni, hogy a Lánchíd 30 éve nem volt felújítva. Évekkel ezelőtt is már mindenki azt mondta, hogy a Lánchíd minden összedől. Az elmúlt 9 évben végül is az előző városvezetés addig jutott el, hogy kiírtak egy közbeszerzést, amely közbeszerzést mi le akartunk egyébként zárni, de ehhez szükséges forrás nem állt rendelkezésre, hiszen sokkal nagyobb összeg jött ki a Lánchíd felújítására a közbeszerzési eljárásban, mint amit a főváros erre szánt, és amely a kormányokban megállapodásban rendelkezésre állt. Mi ennek az évnek az elején kértük a kormányt arra, hogy ezt az összeget, ezt a hiányzó nagyjából 8 milliárd forintot a főváros és a kormány felezze meg, és ezért kértünk még a kormánytól plusz 4 milliárd forintot, a főváros is berakott volna még plusz 4 milliárd forintot, és akkor a Tarlós István által kiírt közbeszerzést érvényesen le tudtuk volna zárni. Most idén februárban tartunk időben. Tudomásul veszük, hogy a kormány erre plusz pénzt nem fordított, hogy miért nem érne meg a kormánynak többet a Lánchíd. Erről hosszasan el lehetne vitatkozni, de én most ezt nem szeretném. Ennek megfelelően nekünk ezt a közbeszerzést érvénytelenítenünk kellett forráshiány miatt, és egy új közbeszerzést kellett előkészítenünk, amelyben természetesen a híd műszaki állapotát folyamatosan figyeltük, megnéztük azt, hogy mi az, amit még ezen kell változtatni, hol tudunk esetleg költségeket csökkenteni. Ez a műszaki munka tulajdonképpen lezárult, és a közbeszerzést a BKK igazgató tanácsa több körben tárgyalta már, a műszaki tartalmat jóváhagyta, és hamarosan ki lesz írva a közbeszerzés. Tehát itt igazából a főváros nagyjából azt csinálta, amit felelős városvezetéstől elvárható volt, megpróbálta lezárni minden erővel az előző beszerzést, hogy ne csúszunk ki az időből, majd amikor ez nem sikerült, és közben egyébként úgy átvonult rajtunk az elmúlt 100 év legnagyobb válsága, ezt csak úgy finoman jegyzem meg, ez a munka, ez a műszaki előkészítő munka zajlott, és a műszaki dokumentációt néhány fontos pontban módosítva gyakorlatilag ott állunk, hogy ki tudjuk írni a közbeszerzést. Egy dolog kell még ahhoz, hogy ezt le is tudjuk majd zárni, mégpedig az, hogy a kormány azt a korábbi kormánydöntést, amelyben ezt a 6 milliárdos forrást erre a célra biztosította, ezt módosítsa az új közbeszerzésnek megfelelően, hiszen a korábbi döntés nem csak a Lánchíd, hanem az alagút felújítását is tartalmazta. Erről megállapodtunk még februárban a kormánnyal, hogy ez kikerül a kormány határozatból. Nagyjából egy hónapja a főváros jóvá is hagyta a kormány határozat tervezetet ezzel kapcsolatosan. Várjuk azt, hogy a kormány meghozza ezt a döntést. Jelenleg sajnos ez még nem történt meg, de én most jó hiszemű vagyok, és azt gondolom, hogy talán kicsit békésebb időszak következik a főváros és a kormány viszonyában, és akkor elindulhat nagyjából jövő év elején a beruházás, és azt reméljük, és most, ha minden időpontot tudunk tartani, és a kormány is meghozza a szükséges döntését, akkor Budapest 150. születésnapján 2023-ban a megújult Lánchídot át tudjuk adni kvázi születésnapi ajándékként a városnak.
Mi a baj a leszállított KAF villamosokkal? Miért nem lehet pályára engedni őket? Állítólag jó néhány van, ami már itt van, de nem futhat valamiért.
Hát itt van, csak nem vettük át őket hivatalosan, mert műszaki problémák vannak velük. A kapvillamosok egyébként gyönyörűek, szépek és komfortosak.
Egy csomó jár már belőlük.
Természetesen, hát több mint 40 már jár a városban, és azt gondolom, hogy jól teljesítenek. Vannak velük műszaki problémák a fékrendszer kapcsán, meg más szempontból. Mindenki biztonságban, aki ezeken utazik, de nyilván a BKV-BKK egységes álláspontját fontos ebben látni, hogy van műszaki, a műszaki problémák kapcsán van még vita. Ugye folyamatosan érkeznek ezek a járművek, nyilván a nagyon helyesen egyébként a kollégáim nem vesznek át olyan járművet, amely műszakilag nem makulátlanul felel meg az elvárásoknak. Szerencsére a beszállító ezeknek a hibáknak egy részét már kijavította, és amennyiben minden műszaki részletkérdés tisztázódik, akkor az a 9 jármű, ami itt van már fizikailag, de még nincsen forgalomban, azokat is használni tudják majd a budapesti.
Ezek olyan típusú hibák, mint amit a korábbi szállítmányoknak is voltak, vagy ezek új típusú hibák?
Ilyen is, olyan is. Természetesen a korábbi járművek is kapcsán is fölmerültek műszaki problémák, de azokat is orvosolni tudtuk, ezeket is orvosolni fogjuk.
Mikor állhatnak szolgálatba, és látják-e már, hogyha mind működőképes, akkor milyen vonalakon fognak járni?
Erre egész pontosan nem tudok válaszolni, remélem, hogy heteken belül ez a kérdés megoldódik. Nagyon sok helyen szeretnénk még ilyen villamosokat látni, ehhez kisebb beruházásokat kell majd megvalósítanunk a villamospályákon. Vannak olyan szakaszok, olyan részek, ahol nagyon szeretnénk, hogyha tudnának ezek a járművek közlekedni, de ott még nincsenek meg ezeknek a feltételei az elkövetkező években. Elsősorban, és erre arra készülünk, hogy a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban elsősorban a pesti oldal villamos közlekedésére szeretnénk a közösségi közlekedés szempontjából fókuszálni. Ugye a budai fonódóhálózatnak megfelelően egy pesti fonódóhálózatot szeretnénk kialakítani, a sokszor széttagolt villamospályákat egy egységesebb rendszerre felfűzni, és azokon a szakaszokon, ahol a villamosok azért nem tudnak közlekedni, mert maga a pályára nem alkalmas, ezeket kijavítani. Azt gondolom, hogy sok helyen elvárható lenne, hogy ezek a korszerű villamosok közlekedjenek, de sajnos a pálya ezt nem teszi lehetővé.
Lesz-e végleges vezérigazgatója a Budapesti Közlekedési Központnak, miután Varga Ivett sok találgatásra okot adó körülmény mellett távozott, volt, aki egy MSZP-DK csatát látott bele, nem annyira szakmai okokat?
Hát, az, aki ebbe belelátott, annak látnoki képességei vannak, olyat látom, amit én nem. Itt egy nagyon egyszerű személyes történet van a háttérben, és egy ilyen túlpolitizált közéletben ezt senki nem hiszi el, nekem pedig így el, hogy valójában semmilyen politikai fondolat emögött nem volt. A mostani vezetés stabil, végzi a feladatát, egyelőre nem tervezünk személyváltozást a BKK élén.
Az Airbnb szabályozást a kormány az önkormányzatok kezébe adta. Milyen tervei vannak a fővárosnak?
Hát valójában ez fontos tudni, hogy a kerületekhez telepítette a jogalkotó ezt a szabályozási lehetőséget. Részben joggal, hiszen különböző feladatok a kerületeknél vannak, amelyek összefűnek ezzel, helyi adózás, meg más hatósági feladatok. Viszont nyilván budapesti szabályozásnak lenne igazából értelme. Nagyon fontos tudni azt, hogy az Airbnb szabályozás kapcsán a kormány szándéka többé-kevésbé nyíltan kimondva is az volt, hogy a válságban lévő turizmus szereplőit hozza helyzetbe. Az én programomban azért szerepelt az Airbnb-nek a szabályozása, mert a lakáspiacot is nagyon nagy mértékben úgy fogalmaznék, hogy torzította az Airbnb használat.
Nem adják ki hosszú távra, csak néhány napra. És nem lehet kibérelni.
Igen, az albillet árakat nagyon felvitte, de azonban van valami jó, ugye most nagyon jelentős mértékben csökkentek is az albillet árak már Budapesten, és szeretnénk, hogyha ez a helyzet meg tudna maradni. Egy olyan megoldást szeretnénk, ami arra ösztökéli a lakástulajdonosokat, azok, akiket Airbnb-vel foglalkoznak, hogy mondjuk a nyári időszakában ki tudják adni, amikor nagyon intenzív a turista idény a lakásukat, és évközben pedig arra ösztönöznénk őket, hogy albérlet egyetemistáknak, fiataloknak, másodnak, akik egyébként nyáron nem használják a lakást, tudják bérbe adni. Ebben a főváros csak javaslatot tud tenni, de nagyon jól lenne egy koherens, egységes budapesti szabályozás. Fogunk a kerületekkel, itt már el is indult egy egyeztetés a kerületekkel. Itt a különböző polgármesterek azért különböző bátorságot mutatnak ebben az ügyben, amit én értek, hiszen ami ennek a szabályozásnak az előnye, az máshol a hátránya is, és éppen ezért ebben egy finom egyensúlyt kell megtalálni. Azt gondolom, hogy az eredeti kormányzati szándék, hogy 120 napban maximalizálta a rövid távolakás kiadásnak a lehetőségét, az egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy valamilyen egységes szabályozást a budapesti önkormányzat tudjon javasolni, de a végső döntés a kerületeké. Mi azt a koordinációs feladatot, amit ebben ez a helyzet ránk ró, azt szeretnénk ellátni, és a kerületi, főleg a belvárosi polgármesterekkel egyeztetni ebben.
Illetszerű egységes szabályozás, amikor a 20-valahanyadik kerületben nem ugyanaz az Airbnb arány, mint az 5., meg 7., meg 13.
A kérdés jogos, amikor azt mondom, hogy egységes szabályozás, akkor nem feltétlenül arra gondolok, hogy minden kerületben ugyanaz a szabályozás, hanem egy egységes, átgondolt fővárosi koncepció szerint működjön ez. Nyilvánvaló, hogy a külső kerületekben ez a kérdés teljesen más, hogy merül föl. Éppen ezért mondom, hogy ez főleg a belvárosi polgármesterekkel kell majd ebben az ügyben egyeztetnünk. Bizonyos beszélgetéseken már túl vagyunk. Én azt gondolom, hogy augusztus végén lesz fővárosi közgyűlés. Valószínűleg tartom, hogy vagy ott, vagy pedig esetleg a szeptemberi közgyűlésben mi egy fővárosi koncepciót szeretnénk a fővárosi közgyűléssel megtárgyaltatni, de ez is csak egy ajánlás lesz a kerületeknek, és nyilván a felelős döntést a végső soron a kerületi önkormányzatoknak kell meghozniuk.
Fővárosi egységes parkolás, az mikor kerül a közgyűlés elé?
Hát az több lépésben kerül, hiszen apró lépéseket teszünk, hogy annak a jogszabályat a kerületek között mozogva egységesebbé tudjuk tenni a parkolást. Ne felejtsük el, hogy hoztunk új intézkedéseket, amelyek például a parkoló automaták számát illetően egy racionálisabb költséghatékonyabb működést tesznek lehetővé, és elindult egy társadalmi vita a parkolási díjakról. Én itt nagyon fontosnak érzem, hogy ne összességében parkolási díjemelés vagy csökkentés legyen a vita tárgya, hanem egy progresszív díjszabást tudjunk kialakítani. Az ezzel kapcsolatos közgyűlési stratégiai döntés megszületett, ennek a kodifikációja, a jogszabályá formálása elindulhat, és remélem, hogy januártól már egy progresszív díjszabást tudunk bevezetni Budapesten, ami azt jelenti, hogy a rövid távú parkolást, amikor valaki tényleg csak annyi ideig használja a parkolóhelyet, ami feltétlenül indokol, beúlik valahova is, és aztán megy tovább, ezt abban az értelemben díjazza a város, hogy akkor adott esetben ez még ingyenes is lehessen, és aztán minél tovább parkol valaki, annál inkább növekedjen a díj, mert nagyon szűkös erőforrás nyilván a belvárosban a parkolóhely. Azt is elértük azt, hogy a fővárosi önkormányzat nem egyszerűen nem fogja elfogadni azokat a kerületi költségigényeket a fővárosi tulajdonban lévő területek kapcsán üzemeltetett kerületi parkolásnál, amelyek korábban megvoltak, tehát arra szeretnénk ösztökölni a kerületeket, hogy a lehető legolcsóbb módon üzemeltessék a parkolási rendszerüket, és van egy nagyon fontos elem még, ez pedig a mobil fizetéssel kapcsolatos helyzet. Ugye Magyarországon ma az összes kerület a Nemzeti Mobil Szolgáltatóval van szerződésben. Azonban azt a jogszabályt, ami ezt gyakorlatilag kötelezővé teszi, és ezt a piacot monopolizálja, és óriási mértékben csökkenti a kerületek és a főváros parkolási bevételeit, az Európai Bíróság kimondta, hogy ez a jogszabály a közösségi joggal ellentétes, és nem kell alkalmazni. Ezért keressük a lehetőségét annak, hogy egy egységes parkolási élményt biztosítsunk, és egy olyan mobil fizetési rendszert alakítsunk ki, amely sokkal költséghatékonyabb lehet a kerületek számára. Ezekből az apró elemekből áll össze az egységes parkolási rendszer addig, ameddig fönnmarad az a törvényi helyzet, hogy a kerületek azok, akik üzemeltetik a parkolási rendszereket. Nem szeretnénk ezt a feladatot elvenni a kerületektől, hiszen bár szívesen látnánk a parkolási bevételeket a fővárosi költségvetésben, de nyilván ebben nehezen tudnánk meggyőzni a kerületi polgármestereket. De
a törvény... a közgyűlésben.
Hát igen, de hát ezt nem is teszi lehetővé jelenleg a magasabb szintű jogszabályok. Ezen a rendszeren belül szeretnénk sok okos lépéssel egységesebbé tenni a parkolást. Például azt, hogy a kerületeken belül átparkolást lehetővé tegyük a helyi lakosság számára, ez legyen egy automatizmus, hogyha valaki a Király utca egyik végén lakik, vagy egyik oldalán lakik, a másik oldalán is parkolhasson, és még sorolhatnám azokat az apró lépéseket, amik a felhasználó szempontjából egy egységes parkolási helyzetet idéznek elő. Azt gondolom, hogy az ehhez szükséges rendeletalkotással, miután a koncepcionális döntések megszülettek a legutóbbi fővárosi közgyűlés ülésen, a januárban ezek hatályba is léphetnek.
A sebességkorlátozási rendszer bevezetése napirenden van még?
Természetesen a fővárosi közgyűlés egyébként egy érdekes és politikailag kicsit félrecsúszott vita után, de egy egyhangú javaslatot fogalmazott meg, amely a közlekedés biztonságot állítja a fő fókuszba, és azt a missziót, azt a célkitűzést, amit sok nyugat-európai nagyváros már kitűzött és el is ért, hogy közlekedési balesetben senkinek ne kelljen meghalni Budapesten, ezt a közlekedés biztonsági célt fogalmaztak a fővárosi közgyűlés, és az, hogy mely útszakaszokon kell adott esetben csökkenteni a forgalmat ennek érdekében, és hol nem, ez egy utcáról utcára végig vitatott társadalmi vitát jelent. Nincs szó arról, és az eredeti javaslatban sem szerepelt olyan típusú feltételezés, hogy akkor automatikusan minden 50-es útszakasz 30-assá csökkentsünk, vagy valami hasonló fűnyíró elvet nem szeretnénk követni. Összességében azonban kétségtelen azt az egyébként helyes tendenciát, hogy a városon belüli sebességeket inkább csökkentjük, mint növeljük, ezt a tendenciát szeretnénk megtartani. És azt gondolom, hogy hogy az ember mindig sokféleképpen gondolkodik ugyanarról a témáról. Azok, akik a saját lakóvezetükben lakva kérdezzük meg tőlük, hogy szeretnék, hogy a saját utcájukban lassabb legyen a forgalom, akkor arra mindenki azt fogja mondani, hogy igen. Nyilván a más utcakaszokra meg másféleképpen gondolkodunk. Összességében egyébként Budapestnek a területén már most is 30-as sebesség a legmagasabb sebesség. A közterületén nagy többségében már így van. Ezt az arányt egy picit szeretnénk bővíteni, és ami nagyon fontos, hogy ez beleágyazódik egy egységes közlekedésbiztonsági stratégiában, amiben egyébként a budapesti rendőrfőkapitánysággal szorosan dolgozunk, hiszen Budapest nemzetközileg is jó mutatókat mutatta a közbiztonság szempontjából, de a közlekedésbiztonság szempontjából sajnos nem.
A lezárult, kompromisszummal zárult uniós csúcs az önkormányzatoknak és a fővárosnak hozott-e valami újat?
Hát egyelőre nem, tehát ugye itt az, hogy az önkormányzatok hogyan jutnak forrásokhoz, hát ez egy hosszú politikai vitát tárgya még. Tehát ugye az Európai Tanács megfogalmazott egy költségvetési javaslatot, de hát ez egy keret, amit még az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak is meg kell majd tárgyalnia. Tehát ebben szerintem lesznek még viták. Én azt gondolom, hogy összeurópai szempontból van egy nagyon pozitív elmozdulás, mégpedig az, hogy egy nagyon erősen föderális közös szolidaritáson alapuló ítélezési politikát folytat az Európai Unió, hiszen nem az egyes tagállamok vesznek föl hitelt. Egy olyan időszakban, amikor a járvány által okozott gazdasági válságból való gyors kilábalás azt igényi, hogy nagyon nagy beruházás legyen a gazdaságból, hogy sok munkahely meg tudjon maradni, vagy újak létrejöjjenek, és ebben az Európai Unió közösen lép föl a pénzügyi piacokon, erre forrást találjon. Én ezt egy nagyon pozitív és előremutató lépésnek gondolom. Azt nagyon sajnálom, de például a klímavédelmi kiadásokat a tervezett összeg egyharmadában húzta meg az Európai Tanács. Én ezt egy nagyon rossz iránynak gondolom, és remélem, hogy az Európai Parlament, ahol azért van nagy többség a klímavédelmi céloknak, ott talán elindul majd egy másfajta gondolkodás is. Ami a városokat illeti, vagy akár Budapestet illeti, nekünk két dolog nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ezért továbbra is fogunk lobbizni, és ezt vállaljuk, hogy nem egyedül, hiszen 36 európai nagyvárossal közösen fogalmaztunk meg levelet az Európai Bizottságnak a városok közvetlen finanszírozásának a bővítése szempontjából. Az egyik dolog, amit szeretnénk elérni, ez a közvetlen forrásoknak a bővítése. Jelenleg is vannak ilyenek az európai intézményrendszerben. Az előző költségvetési ciklusban is voltak a városok számára elérhető közvetlen források. Ezeknek a növelését szeretnénk, főleg az innováció és a klímavédelem területén. És van egy másik szempont, ami ugyanennyire fontos. Sőt, bizonyos praktikusan talán még fontosabb. Ez pedig az, hogy az Európai Uniós finanszírozási programok elfogadása kapcsán a partnerségi alapelvet vegyük komolyan. Tehát Nyugat-Európa számos országában az magától értetődő, hogy az önkormányzatok, az önkati szövetségek és a kormányok közösen dolgoznak operatív programok kialakítása érdekében. Hogy közösen találják ki azt, hogy mire is használjuk fel ezeket a pénzeket. Magyarországon is ezeket komolyan kellene venni. Én azt gondolom, hogy szakmai szinten sokkal nagyobb a konszenzus, tehát nagyon könnyen meg tudjuk találni azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amik szükségesek lehetnek, például Budapesten, vagy a Budapesten és az agglomerációban, de hogy itt el kell indítani egy társadalmi párbeszédet, hogy közös olyan operatív program javaslatokkal menjen a magyar kormány Brüsszelbe, és várja ezeknek az elfogadását, amelyek bírják az önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, vagy az önkormányzatok általában véve vett támogatását. Tehát ezt az alapelvet mi szeretnénk komolyabban venni, és szeretnénk nem csak a 7 éves költségvetési ciklusok a forrásaiból ebben az értelemben részesülni, hanem a helyreállítási alappénzeiből is, amelyeket egyébként kifejezetten a megállapodásnak megfelelően indokolni kell. Tehát azért ez nem egy pufa pénz, tehát az, hogy ez a pénz ott van az ablakban, attól még nincs ott a beruházásokban, és mi, mivel Budapestet a járvány, például a budapesti turizmust nagyon-nagyon súlyosan érinti, a helyreállításban is azt gondolom, hogy joggal appellálunk ezekre a forrásokra. Ez nem egy párpolitikai kérdés, nem egy hatalmi kérdés. Ez annak a kérdése, hogy Európa és Magyarország sem tud kilábalni a járványból a települések, a települési önkormányzatok és a városok partnersége nélkül. A magyar gazdaság nem fog talpra állni, például a nemzetközi turizmus talpraállása nélkül. Ebben mi, csak egy konkrét példát mondjak, mondjuk a Gellérhegyi sikló megépítése, amely közös célja a kormánynak és a fővárosi önkormányzatnak, a magyar turizmus, a magyarországi és a budapesti turizmus újraindítása szempontjából egy nagyon fontos és nagyon hasznos beruházás, amely ráadásul csökkenti a budapesti turizmus környezeti terheit, amit a lakosságnak kell elszenvedni. Ez egy nagyon jó projekt, nagyon szeretnénk például az ott esetben európai uniós forrásokból megvalósítani.
A minap is leszögezte, hogy nem óhajt miniszterelnök jelölt lenni. Kérte ezt öntől valaki, vagy megelőzött ezzel egy ilyen kérést?
Hát nézze, én ezt a kérdést soha nem hoznám elő, hogyha nem kérdezném meg tőle minden interjúban. És kétségtelen, hogy a saját világomban tág és szűkebb környezetemben van egy erős ösztökélés arra, hogy én vállaljam ezt a feladatot. Én természetesen az ellenzéknek drukkolok, én természetesen része vagyok a kormánykritikus magyar politikai tágértelmezett közösségnek, de azt mondom, hogy nekem most más feladatom van, amely nagyon megtisztelő, és nem kívánok miniszterelnök jelöltként indulni a 22-es választáson.
De ez hogy érti, hogy nyilván nem a családi környezetét foglalkoztatja ez leginkább, hanem a politikai környezet.
Természetesen.
Ott hogy számolnak önnel? Ezt közlik önnel?
Nézzen, nyilván nagyon sok beszélgetés van. Én nem kerülöm ezt a témát, mert amiről megkérdezik a véleményet, elmondom, de hogy én nem szeretném ezt az ügyet ebben az értelemben nem vita témáváját tenni. Az kétségtelen, hogy az engem támogató pártok egy jelentős része engem szívesen látna. Vagy ezeknek a pártoknak bizonyos politikusai szívesen látnának az ellenzék vezetőjeként. Nyilván az ellenzék legnagyobb politikai sikere az én főpolgármesteri választásom volt, amit én nem is tekintek a saját személyes sikeremnek, hanem az ellenzék sikerének tekintem.
Jó, ebben
az
értelemben választják a főpolgármestert.
Ez kétségtelen. Azt remélném, hogy ha miniszterelnökit és legalábbis az ellenzék miniszterelnök jelöltét közvetlenül választanák, szerintem az én tavalyi győzelmem mögött nagyon nagy mértékben közrejátszott az a politikai stratégia, ami az ellenzéki politizálás kapuit kinyitotta a választópolgárok felé, és az előválasztás intézménye az egy kiváló alkalom arra, hogy az ellenzék a saját meglévő belső vitái demokratikus módon rendezze. Ebben az értelemben egy közvetlen miniszterelnök jelölt választást javaslok az ellenzéknek, de nem készülök arra, hogy ezen az előválasztáson induljak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő, Débányász Gergő felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.